Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és köszöntöm műsorunkban dr. Téglás Pétert, ajánló rovatunk állandó segítőjét, szakértőjét. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Mit hoztál nekünk mára?
Egy könyvet szeretnék ajánlani, amelynek az a címe, hogy az Író kastélya. Az ezt megelőző ismertetőben ugye az Auschwitz-szal foglalkoztunk, egy olyan film kapcsán, amely esélyes arra, hogy Oscar-díjat kapjon. A téma nagyon sok vonatkozásban találkozik az ott elmondottakkal. Az Író kastélya az ártatlanul hangzó cím ellenére a világ egyik leghíresebb eseményéről, a Nürnbergi perről szól, helyesebben a Nürnbergi pernek egy sajátos tükröződéséről, tehát hogyan mutatták be 1945-46-ban, amik maga a per zajlott, hogyan mutatták be a publicisták, az írók, a filozófusok ennek a pernek a folyamatát, miként jellemezték a hatóságnak az embereit, tehát a bíróságot, az ügyészséget, illetőleg még a védőket is, illetőleg hogyan mutatták be a vádlottakat. És hogyha a könyvet megmutatom, rögtön látni fogja mindenki, aki a kezébe veszi, hogy a címlapon a főbűnösök egy része látható, és valóban az arcról Göringnek és a többinek a mimikáját, a különböző manérjait is kielemzik. Hát rendszerint törekednek arra, hogy rosszakat írjanak róluk, hát egyébként nagyon nem kell törekedni, mert
na,
viszont azért
szabadjon
hozzátennem, hogy ezeknek a főbűnösöknek még egy nagyon-nagyon komoly bűne, hogy nem hétköznapján intelligens emberek voltak. Egy Gilbert nevezetű pszichiáter elvégzett rajtuk egy nagyon komoly intelligencia tesztet, amelynek matematikai egyéb számsorrend megjegyzési feladatai vannak, és hát egész magas intelligencia kvócienseket mutattak ki.
Hát erre szokták mondani, hogy ugye van a butaság meg a gonoszság, ugye ez a két paraméter, és a legdurvább az okos gonosz.
Hát
tehát, hogy sajnos
van.
Rendkívül hatékony,
hát
csak sajnos. Rossz irányba.
Hát ez bizony így van. Miért Írók kastélya a címe? Egy Uwe Neimar nevezetű német szerzőnek a munkájáról van szó. Az alcím Nürnberg 1946, egyébként nagyon friss könyv, németül is, ha jól emlékszem, Münchenben jelent meg 2023-ban, tehát tavaly, a magyar fordítás viszont már idén készült el, tehát valóban egy nagyon friss munkáról van szó. Az Író kastélya azért merül föl, hogy egy kastélyról van szó, tudnélik, hát Németország romokban hevert. Tehát egyáltalán kérdés volt, hogy rendezzenek-e pert, tehát valóban egy perrendszerű eljárás keretében vonják felelősségre a náci birodalomnak a még élő első számú vezetőit, vagy egész egyszerűen lőjék agyon őket, vagy akasszák fel őket.
A tömeg biztos ez utóbbira szavazott
most
volna.
A tömeg erre szavazott, de komoly politikusok is mérlegelték, hogy tulajdonképpen ezt a megoldást kellene választani, hisz elképzelhető, hogy egy büntetőeljárás, ahol jogokat kell adni, a védekezési jogát meg kell adni a vádlottnak, és hát ugye társulnak ehhez minden egyéb, a kétségtelenül nem bizonyított ténynek a kérdése, és a többi, hogy hát akkor olyan bűnösöknek adunk jogokat, akik a legminimálisabb jogot nem biztosították, ugye a hatalmuk alá kerülő embereknek, beleértve a saját népüket is. Végül is Nürnberg mellett döntöttek, hogy Nürnbergben rendezik meg ezt a pert. Hát ugye már elkezdődtek a nagyon komoly hatalmi villongások és vetélkedés, ugye részint a Szovjetunió, részint pedig hát a másik három szövetséges állam között. Na most hadd soroljam, hogy hát azért a franciák eléggé frissen kerültek be a győztesek közé 1944-ben, és aztán megkapták azt a jogot, hogy ők is delegáljanak bírót, illetőleg ügyészt a per lefolytatásához. És hát az amerikaiak nyomására, tehát ők rendelkeztek azért minden olyan képességgel, hogy el tudták érni, hogy Nürnberg legyen a pernek a helyszíne, mert az amerikai megszállási zóna volt, és aki járt Nürnbergben, az tudja, hogy az úgynevezett igazságügyi palota, ahol egyébként ezt a pert végigvitték, az a várostól egy kicsit kijebb esik, tehát egy 3-4 metró megállót kell menni ez idő szerint is, hogy ezt az igazságügyi palotát elérjük, és viszonylag kis sérülés sérüléseket szenvedett. Akkor, amikor Németország csak nem teljesen, tehát a nagyvárosok azok biztos, a földdel tették egyenlővé, az oroszok kardoskodtak amellett, hogy legyen Berlin a pernak a helye, de hát Berlinben egyszerűen nem maradt olyan épület, ahol ezt képesek lettek volna, vagy gyorsan tudták volna azt az épületet rendbehozni, restaurálni. Itt egy, azt hiszem, egyszerű bombatalálatról van szó, és hát ezt az amerikai szakemberek nagyon gyorsan helyre pufozták, és volt egy másik hatalmas előnye, egyébként a mai napig működik, az igazságügyi palota háta mögött egy nagy börtönkomplexum van, tehát a magyarul biztonsági szempontból is nagyon kedvező volt, mert csak az épület alagútján keresztül kellett a foglyokat átkísérni a tárgyalóterembe. Egyébként az a tárgyalóterem, ugye látjuk, nagy, rengetegszer mutatják különböző filmfelvételeken, egészen kis hely, nem gondolná az ember, hogy egy egészen kis tárgyalóterem. Tulajdonképpen maguk az újságírók, akikről aztán ez a könyv tulajdonképpen szól, azok a karzaton föntről tudták csak nézni magát a pert, mert hisz egymás hegyi hátán ültek maguk a vádlottak is. 22 embert vádoltak meg, tehát 22 ember jelent meg fizikailag a bíróság előtt, mert többeket, tehát Borgmant is megvádolták, de őt a távollétében. 22 emberről kellett dönteni, ott kellett lenni nyilván a tárgyalóterembe a védőknek, természetesen a bíráknak, ott kellett az ügyészi stábnak, és akkor hát ugye még a tanúknak is kellett, meg a tolmácsoknak is kellett valamiféle helyet kicsit biztosítani. Csak azért állok, még egy kicsit beszélek többet erről a dologról, hogy hát nem hétköznapi technikai és egyéb problémákat kellett megoldani, és meg kellett oldani a több száz újságírónak az elhelyezését. Abban a városban, amit szintén a földdel tettek egyenlővé a bombázások során, egyfajta szerencse ez is, hogy az igazsági palotától nem túl távol volt egy kastély, amely szinte semmilyen sérülést nem szenvedett, egy német nagyiparosnak a kastélya volt, ez egy ilyen historizáló stílusban fölépített, ormótlan, hatalmas nagy kastély, mondom én láttam a fényképeket róla, nekem nem tetszett, de arra mindenféleképpen alkalmas volt, hogy hát ide azt a több száz újságírót a különböző helyiségekbe, hát igen zsúfolt körülmények között, de elhelyezzék. Tehát itt tulajdonképpen volt ebédlő, volt konyha, a nőket el tudták különíteni a férfiaktól, hát nem volt egy első osztályú szálloda, egyébként aztán ugye az amerikai újságírók azok, akik aztán keservesen panaszkodtak, hogy hát ez borzalmas, milyen körülmények között élnek, hát mint hogyha őket is koncentrációs táborba zárták volna. Hát
Kelet-Európában mi azért nem vagyunk ennyire
na most akkor az oroszok azért megnyugtatták őket, hogy ők egyébként nagyon jól érezték ott magukat.
Minden relatív, ebből is látszik.
Igen, tényleg a korabeli szellemi élet legnagyobb alakjai jelentek meg. Hát most csak így jelzésszerűen John Don Passos, aki abban az időben ugye egy híres amerikai író volt, egy portugál származású amerikai író, Erika Mann, Thomas Mannnak a lánya. Hogyha valaki rákeres, akkor ne Erikaként keresse, hanem a Julianként keresse, ő nevezte át magát Erikának. Óriási hírű, egyébként német, kifejezetten német anyanyelvű írónőről van szó, aki az édesapjának a kedvence volt, egy meglehetősen excentrikus teremtésről van szó, aki hihetetlenül okos és intelligens volt, de borzalmas dolgai voltak. De például ő is részt tudott venni a legkülönbözőbb hadszíntereken a tudósítóknak a munkájába, tehát ő sem volt elkényeztetve. Erik Kästner, aki viszont a Két Lott és más világhírű gyermekregényeknek a szerzője, aki viszont csodálatos módon megmaradt Németországban, tehát ő nem emigrált. Hát fölismerültek bizonyos kételyek, hogy hogy sikerült ezt neki végélni, annak ellenére, hogy mondjuk az ő művei közül is néhányat elégettek a nácik, és hát azért úgy egy kicsit meggyanúsítgatták azzal, hogy bizonyos kollaboráció mégiscsak volt a nácikkal kapcsolatban. Hát én azért úgy föltenném a kérdést, hogy aki megmaradt Németországba, az ugyan hogy tudta kikerülni azt a minimális kollaborációt, ami hát az életben maradáshoz föltétlenül szükséges volt. És hát ott volt Márta Gellhorn, aki hát ugye korának egy ünnepelt publicistája volt, és ünnepelt haditudósítója volt. És a női egyenjogúság ünnepelt harcosa volt. Életének egy nagy problémája, hogy a nagyírónak, Hemingwaynek a felesége lett, és egy idő után Martha Gellhorn csak úgy emlegették, hogy Mrs. Hemingway. Na most egyébként a házastársak között is egy nagyon komoly vetélkedés zajlott, hogy ki tűnik ki jobban a különböző publikációival, irodalmi műveivel. Na jó, hát azért Hemingwayvel nem lehetett vetélkedni, Isten igazából. Hát egyrészt ő nagyon-nagyon férfi volt, nagyon-nagyon macsó volt, tehát nem is nagyon tűrte ezt a féle női egyenjogúságot. De a Martha viszont nem hagyta magát. Nagyon jellemző epizód, hogy 1944. június 6-án, amikor ugye a partraszállás zajlott Normandiába, akkor Hemingwaynek nem engedték meg, hogy az első hullámmal szálljon partra. Nagyon szeretett volna, hát ez rettentő jól mutatott volna az ő imázsának. Martha viszont elbújt egy kórházhajón, a WC-ben. A kórházhajónak hát ugye menni kellett, ez természetes. Akkor valahonnan szerzett egy ilyen ápoló nővér ruhát, és az első hullámban rögtön ott volt, és tudósított, és segített a sérülteknek az ellátásába. Hát aztán ezt a Hemingway nagyon rossz néven is vette tőle.
Hát nem is szerencsés a házastársak között ez a fajta vetélkedés, úgy gondolom.
Hát egyébként aztán is váltak egymástól.
Megérett.
Igen. Természetesen nagyon hosszasan lehetne sorolni, hogy kik voltak azok a hírességek, irodalmi hírességek vagy publicisták, akik jelen voltak, de voltak leendő politikusok. Willy Brandt, a leendő német kancellár, akit egyébként nem így hívtak, ez egy úgynevezett mozgalmi név is, aztán végül ezt másokhoz hasonlóan ő is fölvette végleges névként. Ott volt Markus Wolf, Willy Brandtnak kvázi a barátja. A Markus Wolf az később a keletnémet állam hírszerző főnöke lett. Az az ember lett, akinek a feladata volt egyebek mellett ugye kémkedni Willy Brandt után is. És egy harmadik személy is jelen volt, egy Günther Guillaume nevezetű személy, így hármasban. Ott a Günther Guillaume nem más, mint akit 1956-ban a keletnémetek átdobtak Nyugat-Németországba. Ott karriert csinált, és bekerült a politikai körökbe, és végül Willy Brandtnak a titkára lett. Hát most ugye az én korosztályom számára ez biztos nem újdonság, mert 1973-74-ben világbotrány tört ki, amikor a nyugatnémet elhárítás aztán rájött arra, hogy Willy Brandt egyik legközvetlenebb munkatársa kémkedik a keletnémeteknek. Letartóztatták, és hát ugye Willy Brandt, aki egy igen nagy formátumú, ám de ellentmondásos politikus volt, 1974 májusában kénytelen volt ez a botrány miatt lemondani. Erre mondják, hogy öngolt rúgtak a keletnémetek, mert lebukott a legfőbb kémjük, önmagukat fosztották meg végül is attól a lehetőségtől, hogy hát első kézből jussanak hozzá a nyugatnémet politika híreihez. Willy Brandt, még említsük meg azt, hogy a háború utáni német politikusok közül ő volt az, aki megpróbált gesztusokat tenni a kelet-európai országok felé. Egyébként szociáldemokrata volt. A második világháborút Norvégiában, majd Svédországban élte túl, és csak utána jött haza. Hát nyilván az élete múlott azon, hogy mint szociáldemokrata elmeneküljön Németországból, és ő volt az úgynevezett osztpolitika, keleti politikának a nagy alakítója. Ő volt az, aki az úgynevezett Hallstein-doktrínán enyhített. Hallstein-doktrína nem volt más, mint az a nyugat-német politikai elv, hogy aki elismeri az NDK-t, a DDR-t, az azzal azonnal megszakítják a diplomáciai és gazdasági kapcsolatot a Nyugat-Németország. Hát azért az egy elég kemény büntetés volt, mert Németország már akkora nagy gazdasági hatalom volt, és hát aztán egyre inkább erkölcsi hatalommá is vált, hogy hát óckodtak. Nagyon sok ország óckodott a kelet-német államnak az elismerésétől, és azért ezen enyhített Willy Brandt. Elment Varsóba. Letérdelt a lengyel hősök emlékműve előtt. Óriási botrány tört ki egyébként ebből Németországban. Ugye mi most még több mint 100 év elteltével is egy kicsit meg tudjuk magunkat sajnálni Trianon kapcsán. Most azért gondoljunk bele a németekbe, hogy egy sokkal közelebbi dátum volt, hogy elveszítették a valamikori a németség ősi földjét, Poroszországot. Tehát ugye amikor Lengyelországot 200 kilométerrel nyugatra tolták, és a legszentebb német területek kerültek a lengyel kézbe, és nemhogy lengyel kézbe kerültek, hanem az utolsó szálig elüldözték az ott élő németséget. Tehát ott német nem maradt, a mai napig nincs. Most már szerveznek turistautakat, hogy a még élő emberek elmennek és megnézik a valamikori házukat. Willy Brandt ezen is próbált enyhíteni, tehát kereste azt a féle kompromisszumot, amit hát mondjuk nagyon nehéz volt egy oroszok által uralt csatlós államnál elérni. A Nürnbergi perrel kapcsolatban is egy nagy érdeme az írókastélyának, hogy fölvillantja azokat a morális, illetőleg jogdogmatikai kételyeket, amelyek ugye a Nürnbergi perrel kapcsolatosak. Hisz a győzők a legyőzöttek fölött ítélkeztek. A nullum crinem sine lege, nulla pöne sine lege elvét átlépték, tehát magyarul visszamenőleges jogalkotás történt és felelősségre vonás történt. Tehát olyan dolgokat kértek számon a vádlottakon, ami abban az időben törvény nem tiltott. De azt az elvet alkalmazták nagyon helyesen, azt a természetjogies elvet, hogy a jog nem emelkedhet az erkölcs fölé. A gyilkosság akkor is gyilkosság, hogyha azt a jog erkölcstelen módon engedélyezi, sőt kívánatossá teszi. Tehát a mai
nagyon
napig...
Nagyon érdekes, szerintem, akik nem járatosak a jogba, azok nagyon szájtátva, a fül kinyitva hallgatjuk ezeket.
Hát igen, a mai napig ugye ez egyfajta vitatárgyát képezi, és még egy dolgot szeretnék megemlíteni, amely megosztotta ezt az újságíró társadalmat, hogy vajon a németség kollektíve bűnös, vagy csak az egyéni bűnösség elvét alkalmazzák. Mai napig folynak ezzel kapcsolatos. A jogi személy büntetőjogi felelősségét tulajdonképpen ott vezették be, mert ugye bűnössé nyilvánították a gestápót, a náci pártot, és a többi. Erre korábban nem volt példa, mert a büntetőjog fogalmilag természetes személyhez kötött. Tehát a terhelt az természetes személy lehet csak, és hát tulajdonképpen aztán ebből fejlődött ki, ami most már a magyar jogban is ismert fogalom, ugye a jogi személy büntetőjogi felelőssége. Egy dolgot föltétlen meg kell említeni, ami mai napig hat a Nürnbergi perrel kapcsolatban, a nemzetközi büntetőjogi bíráskodás. Tehát magyarul ne érezze magát egyetlen háborús bűnös sem biztonságba a saját nemzeti határai között, azzal, hogy hát őt nincs hatalom, amely felelősségre vonhatná, mert hisz a saját országát uralja. A Nemzetközi Büntető Bíróság, most egy nevet mondok, Putyin ellen is kiadta az elfogadó parancsot. Tehát ha a saját nemzeti hatóságai nem vonják felelősségre, vagy nem képesek felelősségre vonni, akkor létezik egy nemzetközi büntetőbíróság, aki ezt megteszi. Most mondok viszonylag közeli példát, a délszláv háború bűnöseit ugye ez a bíróság elé állították, és bizony mondjuk például Milosevic a nemzetközi büntetőbíróság börtönébe halt meg, és ott fejezte be érdemtelen életét. Tehát ez egy óriási erkölcsi töblete volt a Nürnbergi bíróságnak, egy hatalmas precedens, amit aztán utána Tokióba, persze a japán háborús bűnösökkel szemben is alkalmaztak. Na most ezzel kapcsolatban tényleg könnyen emészthető, jól olvasható fejtegetések vannak, és bemutatja valóban azoknak a személyeknek a gondolatait és ezekhez az elvekhez való hozzáállását, akiknek a gondolataira és fejtegetéseire a mai napig igényt tarthatunk.
Még egyszer a könyv címét halljuk.
Az írók kastélya.
Köszönjük, hogy itt voltál, hoztad ezt az irodalmat ismét.
Köszönöm szépen.
Köszönjük hallgatóinknak, hogy velünk tartottak, dr. Téglás Péternek, hogy itt volt, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.